No, testvére, a négy részes hála téma befejező része lesz a mai lelkinapnak a programja. Tehát több alkalommal végig gondoltuk már, hogy mennyire fontos, hogy a hálaadó lelkület meglegyen bennünk, mert hiszen ezáltal fölismerhetjük, hogy mennyi ajándékot kaptunk az Úrtól, és mennyire fontos észrevenni, fölismerni az ő szeretetének sok-sok ajándékát, szeretetének megnyilvánulását a mindennapi életben, vagy nagyobb volumenben, hogy mi mindent kaptunk az Úrtól, és ezt viszonozzuk köszönettel, hálaadással és megfelelő életformával. A pápa látogatás közepén vagyunk. Hálát adunk ezért is, hogy a Szent Atya meglátogat bennünket. Hálát adunk azért is, hogy minden szép beszéd, tanítás elhangzik. A médián keresztül többször szólnak az Úr Jézus sokféle ajándékáról a médián keresztül is. Sokféle információ volt így a köztudatban a Szent Atyáról, pápáról, tehát valójában mégiscsak azt kell látnunk, hogy ő az Úr Jézus helyettese, mondjuk helytartója, ahogy mondják az egyik TV közvetítésnél, és valójában azt kell néznünk, hogy az egyház egysége, közössége, meg az egyházban való életünk, az minél inkább Jézusra irányuljon, és Jézus dicsőségét keressük. Az, hogy a pápai udvarban mikor, mik vannak, hogyan alakulnak ott a kapcsolatok, cselekvések, ez nem a mi dolgunk, ezt hagyjuk rá az Úrnak a akaratára, illetve ő ismeri, hogy mi minden van. A lényeg az, hogy mi a hitben őrizzük meg a lelki harmóniát, békénket, őrizzük meg a szeretetünket mindenki iránt. Ahogy a rokonságban, családban is vannak hibák, nehézségek, és megpróbáljuk elviselni, elhordozni szeretettel, ugyanaz egyházban levő hibákat és problémákat megpróbáljuk elviselni szeretettel. Hogy miért jött, erre több választ olvastam az interneten. Az egyik az a béke kérdése. Mint tudjátok, Európa Unióban van egy furcsa háborús gondolat Oroszország ellen, sőt már azt is fölvetették, hogy 300 000 fő hadsereget állítanak össze az Európai Unió nemzeteinek tagjaiból, és ezt oda teszik Oroszország határához, hogy ez is legyen egy kényszerítő eszköz a békére. És ebben Magyarországot is meg akarják majd hívni, és akkor itt válik el, hogy mennyire tudunk kitartani a béke mellett, mert mi a Kárpát egységnek a gondolatában nem akarjuk, hogy magyar testvéreink sérelmet szenvedjenek, mert Kárpátalján van még azért sok magyar és sok rendes ember, tehát mi a béke mellett akarunk mindenképpen kitartani. És hát állítólag ez is közre játszott abban, hogy a Szent Atya is békét akar, tehát meghívtuk a béke emberét, hogy a béke magyar gondolata erősödjön az Európai Unióval szembe, és így ne támadjanak bennünket annyian. Lehet ez is, meg hát sok minden más szempont is lehetett. A lényeg az, hogy elfogadjuk és imádkozunk azért, hogy béke legyen a Vatikánban, béke legyen az Európai Unióban, és minden inkább teljesüljön az Úr Jézus szeretete és akarata. Másik, ami nagy hálát érdemel a megváltásért, most éltük át nem régen a húsvéti ünnepeket, Jézus kereszthalála és föltámadása, nagy eseménye az egyházi évnek, és nekünk keresztényeknek is, tehát megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy meghalt értünk, megváltott bennünket, és ennek a nagy volumenét akkor tudjuk igazán majd megtapasztalni, amikor ott leszünk nála, és akkor kinyílik előttünk minden rejtett igazság, és az Úr Jézus megváltásának hatalmas eseményét akkor ismerjük meg teljes gazdagságában. Addig is, amennyit megértünk belőle, megköszönjük, hálát adunk, hogy tiszta szívet tudunk kapni mindig a Szentlélektől, a bűnbánat szentsége által. Hálát adunk, hogy tudunk küzdeni a gonosz lélek támadásaival szembe, és hálát adunk, hogy megismertük a Szentlélek által az új életet. Tehát ebben kell elmélyednünk húsvét után, most pünkösdik, hogy mit jelent a Szentlélektől kapott új élet, hogyan viszonyulunk egymáshoz, Istenhez, emberekhez, hogyan viszonyulunk a szentekhez, az Anyaszentegyházhoz. Tehát ez mind a Szentléleknek a működése által tud bennünk növekedni és erősödni. A mai alkalommal még hálát adunk azért, hogy Isten meghívott minket a világ átalakítására. A teremtés után az Úr Jézus, ez a teremtő atya azt mondta, hogy menjetek és hajtsátok uralmatok alá a földet. Ez azt jelenti, hogy mindazt a munkaerőt, mindazt a képességet, mindazt a szellemi erőt, amit én nektek adtam, azt fordítsátok a föld megújulására és az én dicsőségemre. Tehát valamiképpen a munka az egy szent, Istentől kapott rendelet, és nekünk is így kell ezt nézni, jól lehet tudjuk, hogy a munkának van fáradtsága, vannak visszaélések a munkaadók részéről, vannak sokféle hamis dolgok a munkán keresztül, mert rosszra is lehet használni a munkaerőt és a munkákat, de mi lényegében a jót akarjuk kiragadni ebből, és hálát adunk, hogy tudunk tevékenykedni, tudunk dolgozni, tudunk valami szépet alkotni, legyen akár a legegyszerűbb munka, vagy a legbonyolultabb technikai munka, az mind Istennek az ajándéka, és az ő szeretetét éljük meg. Tehát mindenkinek van lehetősége dolgozni, és Istennek dicsőséget szerezni. Még akkor is, hogyha nyugdíjasok vagyunk néhányan közületek, még nyugdíjas korba is lehet dolgozni, lehet valami szépet tenni, lehet valami jót a környezetünkért, vagy az embertestvéreinkért alkotni. Tehát számít arra az Úr, hogy valamit tegyünk, cselekedjünk, ne engedjünk a lustaságnak, a közömbösségnek, a hanyagságnak, a tehetetlenségnek, hanem bátran álljunk talpra, és amit lehet, azt tegyük meg. Örülünk annak, hogy nem vagyunk munkanélküliek. Van sok ország, ahol 20% a munkanélküliség, és nem csak éhséget jelent ez, hanem morális romlást is abban az országban, mert a nem dolgozó emberek sokszor lázadó csoportokhoz kapcsolódnak, tüntetésekkel és ellentétek szításából foglalkoznak. Michel Croix, a francia papköltő azt írja, hogy ha a tégla azt mondaná, hogy nem akarok terhet cipelni, akkor a házakat nem tudnák fölépíteni, vagy nem tudnának városokat alkotni. Vagy ha a vízcsepp azt mondja, hogy én nem akarok a folyóba mozogni, akkor a folyók szétesnének, és mocsarassá lenne a világ. Vagy ha a gabonaszem azt mondaná, hogy én nem akarok az őrlősbe belemenni, akkor nem tudná kenyeret enni és alkotni. Tehát így végigveszi a természet sokféle ajándékait, hogy minden egybe kapcsolódik a Isten terve szerint, és így kerek a világ. Így tudunk nyugalmat teremteni, magunknak élettervet szőni, és kialakítani egy életmodellt. Tehát hálát adunk azért, hogy van mit csinálni, nem vagyunk betegek, ágyhoz kötöttek, hanem tudunk tevékenykedni. És ugyanakkor azt is hozzáteszük, hogy szükség van a munkánkra. Tehát Isten számít arra, hogy tegyünk valamit. Számít arra, hogy alkossunk, örül annak, ha valami szépet kialakítunk, és a világot átformáljuk. Ugyanakkor a másik nagy ajándék a kapcsolatok ajándéka. Mici Maszkontól megkérdezte a Róbert Gida, hogy mi van akkor, hogyha egyszer el kell költöznöm, és máshova mennem, és el kell várnom tőled. Akkor azt mondta Mici Maszkó, hogyha együtt válunk el, akkor nincs semmi baj. Hát nyilván, hogy ez önellentmondás, mert együtt nem lehet elválni. Tehát nem akarunk egyedül élni, ki akarunk törni az elzártságból, és megélni a kapcsolatainkat. És ez a kapcsolat nem csak a szülők, gyerekek, rokonok, testvérek, hanem a más emberek, barátok, jó ismerősök, távolabbi rokonok, és ezt a kapcsolatot mi hivatva vagyunk megszentelni. Tehát ne úgy nézzük a kapcsolatainkat, hogy velem vagy ellenem, hanem úgy nézzük, hogy ezeket Isten adta nekem, én beleszülettem Isten által ebbe a közösségbe, embercsoportba, és hivatva vagyok arra, hogy jót tegyek velük. Hogyha betegek vagy szomorúak, megvigasztaljam, ha segítségre szorulna, akkor segítsek nekik, hogyha fájdalmakat élnek át, akkor gyöngétségemmel vagy vigasztalásommal melléjük álljak. 1. Mózes 2.18 írja, nem jó az embernek egyedül lenni, mondta Isten, alkotok hozzá segítő társat. Tehát ez a kapcsolatrendszerre segítő társként adatott Istentől, tehát ezért fontos, hogy fölismerjük ezeknek az értékét, és a mi rendeltetésünket a kapcsolatainkkal, hogy megszenteljük ezeket. Tehát valójában fontos, hogy fölfedezzük azt is, hogy akár a munkatársi kapcsolatokról is beszélhetünk. Sokan mondják, hogy olyan a munkahelyem, mint a pokol. Menekülök már este 6-kor, mert nem bírom tovább elviselni. Tehát lehet, hogy te vagy hivatva arra, hogy ne legyen pokol. Hogy valahogy kitalálni valami olyan kedvességet, vagy olyan egyszerű gesztust, vagy szót, hogy ne legyen összetűzés, harag, neheztelés, veszekedés, hanem megkeresni a módját annak, hogy béke legyen a munkatársak között. Nem olyan nehéz ez. Volt valaki azt mondja, hogy mindig elhatározta, hogy valami apróságot visz a munkatársainak. 4-5 emberről volt szó, és vagy egy süteményt vitt a vasárnapi ebédről, vagy egy könyvet ajándékba, de minden héten, hétfőn vitt nekik valamit. És azt mondja, olyan nagy szeretett közösség alakult ki, hogy mindenki már várta, hogy bemehessen a munkahelyére. Tehát nem menekülni akartak, hanem bemenni a munkára. És minden formál bennünket, ezt se felejtsük el, hogyha hittel viseljük el a szenvedéseket, ellentéteket, az is formál bennünket, meg a nagy szeretet van a munkatársakkal, az is formál bennünket. Tehát a megbocsátásban tudunk növekedni, hogyha megbocsátunk az ellenünk vétőknek, a szeretettel meg kétszeresen növekedünk, a szeretettel viszonyulunk másokhoz. Tehát a hála gyakorlása a kapcsolatokkal, az mindenképpen fontos. Hálát adunk a családtagjainkért, rokonainkért, munkatársainkért, és akkor ez a hála képessé tesz bennünket arra, hogy mindig jobban tudjunk, nyugodtabban, stressz nélkül tudjunk megélni a munkahelyet, vagy pedig a családi életet. Tehát a morgolódás legyőzni, a kritikus megjegyzéseket, kritikákat legyőzni, a gyűlölet szülte szavakat legyőzni, lenyelni. Tehát ez akarat kérdése is. Az indulatok mindig megterhelik a szívet, a vérnyomást. Van, akinek mindig fölugrik a vérnyomása a munkahelyen, de ezt lehet szabályozni is, ha szeretettel megyünk be, és megbocsátással és kedvességgel. Tehát, ha minden kapcsolatnak feszültség a vége, tehát akár férfeleség, vagy munkatárs, vagy diák, tanár, tanár-diák, és a tanárok egymás között, akkor állandó feszültségbe vagyunk, és akkor nem csodálkozhatunk, hogyha 50 évkorunk már egyre több szívfájdalmaink lesznek. Tehát imádkozhatunk a bennünket bosszantó személyekért, köszönjük meg az Istennek mindazokat, akiket életünkbe helyezett, vagy nehéz elfogadni, és ismerjük meg, hogy minden emberben vannak pozitív tulajdonságok, kivéve az ördögöt, mert az ördögben nincsenek pozitív tulajdonságok, mert mindent, ami tehetsége van, a rosszra használja fel. De az emberekben vannak szép tulajdonságok. A másik pedig az ajándékozás. Nem csak akkor adunk hálát, amikor valami ajándékot kapunk, hanem eleve ajándék nélkül is hálát adhatunk, amikor megajándékozzuk a másik embert valami kedvességgel. Habcsel 20:35-ben olvashatjuk, nagyobb boldogság adni, mint elfogadni. Ajándék a bátorító szó és a vigasztaló szó. Hány ember vallotta már azt, hogy tele voltam keserűséggel, de a barátnőm vagy a munkatársam mondott 2-3 szót, és annyira megvigasztalódtam, hogy egész nap jó kedvem lett. Tehát lehet mondani bátorító, kedves szavakat, dicséretet, vagy valami más vigasztaló szót. Ha nehézség fordul elő, akkor ne forduljunk magunkba, hanem engedjük, hogy más megvigasztaljon. Joyce Meyer írja, ne ess abba a hibába, hogy azt gondolt, hogy neked csak problémáid vannak. Mindig fontos jót cselekedni, különösen akkor, hogyha neked magadnak problémáid vannak. A Lin testvérek közül az egyik mondta, hogy annyira szomorkodtam és annyira dühös voltam mindenkire, hogy sütöttem egy tepsi pogácsát, és levittem a hajléktalanoknak az utcára, és mikor kihoztottam, olyan boldog lettem, hogy teljesen elpárolgott a mérgelődésem. Hát lehet ilyet is csinálni. Ha sikereket élünk el, akkor is van lehetőségünk mások felé nyújtani a kezünket. Tehát sokszor a siker, a karrier bezár bennünket. Élvezni akarjuk az életet, magunkkal törődni, magunkat feltupírozni, örülni, hogy milyen nagyok vagyunk. De azt mondta egy államférfi, hogy ilyenkor kell kinyújtani a kezünket a bajokat élő emberek felé, a szegények felé, hogy megismerjük azt, hogy mennyire jó dolog adni a bőségből, és az megerősít bennünket. És végül is nem az számít, hogy mit adunk, hanem hogy hogyan adjuk, hogy jó szívvel, lelkesedéssel. Egy kislány karácsonyi csomagot készített egy dobozba az édesapjának, és sok aranypapírt vágott le a tekercsről, és az édesapa már bosszankodott, hogy mire költöd, vagy mire használod azt a sok aranypapírt. De a kislány nem mondta meg, karácsonykor egy nagy cipős dobozt adott az apukájának, az meg kinyitotta, és ott látta az aranypapírokat is összehajtva, és üres volt a doboz. És szemrehányást tett a kislánynak, hogy hát, miket csináltál, itt üres dobozt adtál. És azt mondta a kislány könnyes szemmel, hogy apuka, abban 1 millió puszi van. Tehát én neked adtam ezt a sok puszit, hogy örüljél és boldog legyél. Szóval édesapa elszégyelte magát, és attól kezdve mindig a hivatalának az asztalára tette a dobozt, és ha valaki kérdezte, hogy mi van benne, akkor azt mondta az anyu, a kislányomnak a ajándéka. Tehát lehet így is gondolkodni, hogy szellemi dolgokat adni egymásnak, örömet okozni. Példabeszédek 11. Ne feledd, aki más felüdít, maga is felüdül. Tehát ez a Biblia tanítása. Ugyanakkor ott vagyunk mi magunk is, minden nap megnézzük magunkat a tükörbe, amikor megfésülködünk, és ez is hálaadás, hogy hálát adunk önmagunkért. Van ember, aki mindig kifogást keres magában, akármilyen egyszerű kinézet, akár egy kis pattanás, vagy bármi van az arcán, már úgy érzi, hogy mindenki ezt nézi, és leértékeli önmagát. Isten adta az énünket, Isten adta a testi-lelki adottságainkat, tehát meg kell köszönni azt is, ami vagyunk, és amilyenek vagyunk. Tehát sok érték van minden emberre, sok jó tulajdonság, és ha értékeli önmagát és a jó tulajdonságait fejleszti, akkor mindig több dologért tud hálát adni és megköszönni az Úrnak. Tehát ne engedjünk az elégedetlenség kísértésének. Ne keressünk örökösen hibákat önmagunkban, hanem örüljünk saját értékünknek, mint Isten ajándékának és Isten teremtményének. Vannak, akik állandóan szelfit készítenek önmagunkra, és a Facebookra ráteszik meg ide-oda. Ez is egy dolog az, hogy örül önmagának, de sokkal jobb ezt imádsággá tenni, és hálát adni az Úrnak azokért az értékekért, képességekért, amiket ő nekünk ajándékozott. Az egyik egyetemen kutatást végeztek, hogy 12 és 19 éves közötti gyerekek mennyire vannak megelégedve önmagukkal, és kiderült, hogy nincsenek megelégedve, és éppen azért állandó evészavarral küzdenek, mert folyton azt nézik, hogy mennyire karcsúak, és akkor vagy csontsoványok, vagy bulémiában élnek, mert túl kövérek lesznek, és állandóan morgolódnak, hogy ők mennyire lehetetlen alakok. Tehát hálát adni önmagunkért, és megköszönni az Úrnak. Isten szava a legbiztosabb tükör, abban kell mindig megnézni magunkat. Ne a közösségi médiában keressük meg a mi dicséretünket, hanem inkább az alkotó Isten szeme előtt. Isten véleménye pedig az, hogy különleges vagy. Egyetlen vagy minden ember között. A 8 milliárd közül senki nincs olyan, aki pont olyan lenne, mint te. Tehát ezért az egyediségért is hálát lehet adni, hogy egyéni tulajdonságait egyedül állóak. Zsoltár 139, magasztallak, hogy csodálatosan megteremtettél, Uram. Tehát a zsoltáros hálát ad a teremtésért, hálát ad, hogy a mennyei atya megteremtette. Tehát nem a véletlen műve vagy, ahogy kinézel. Épp olyan vagy, ahogy Isten csodálatosan megtervezett az ő szerető szívében, és ezért mindig érdemes megköszönni az Úrnak. Zsoltár 139. Örökké való Istenem, te alkottad a testemet, anyám méhében te formáltál engem. Dicsérlek, mert olyan csodálatos módon teremtettél. A lelkem jól tudja ezt. Hát ez a 139 az egész létet megköszöni Istennek, hogy Isten formált az anyai méhben, és mi olyanok vagyunk, amilyenek Isten kigondolt. Tehát megköszönjük az életet. Olaszországban egy 93 éves férfi felgyógyult a betegségből, lélegeztetőgépen is volt, és akkor a elbúcsúzásnál azt mondták, hogy 500 eurót kell fizetni a modern, ultramodern lélegeztetőgép használatáért. És akkor a bácsi elgondolkodott, és elkezdett sírni. És az orvos azt mondta, hát miért sír, segítünk, hogyha problémái vannak. És azt mondja, hogy nem, egyáltalán nincs problémám, mert van annyi pénzem. Csak azon sírok, hogy 93 évig adott az Úr nekem levegőt, és nem kérte a pénzt egyetlen fillért se. És hálát adott az Úrnak azért, mert 93 évig ingyen szívta a levegőt, és megköszönt minden lélegzetvételt. Tehát értesen vesszük, hogy az is ajándék, hogy tudunk lélegezni, kapunk levegőt, nem vették még el tőlünk a levegőt, és megköszönhetjük magát az életet, hiszen minden ajándék az Úrtól. Sokszor annyira belemeledkezünk a mindennapi gondokba, hogy elfelejtjük értékelni az apró, kisebb ajándékokat, és nem törődünk az Úrnak a sokféle szeretet megnyilvánulásával, hogy meggyógyulunk a betegségből, hogy megtapasztaljuk Isten közelségét és vezetését. Ezékiás 38-nál van egy ilyen gondolat, hogy alázatban akarom leírni az életemet, mert te éltetsz engem, Istenem. Mert szeretsz, hát kihúztad lelkemet a sírvedemből, hátad mögé hajítottad bűneimet, dicsőítelek téged, és magasztallak téged az életemért. A Szedekiás meggyógyult az Úr kegyelméből, már halálán volt, de Isten megadta neki a gyógyulást és az életet. Tehát a világ legfontosabb szava az, hogy köszönöm és hálát adok Istenem mindenért, amivel megvigasztaltál, megerősítettél engem. Hálát adunk azért is, amiért az emlékedés elején beszéltem a megváltásért. Isten elküldte az Úr Jézust, ezt úgy mondják költője, hogy a magas mennyország végtelen boldogságából lejött a vitatkozó, verekedő, rosszul gyűlölködő emberek közé a nyomorúságba, hogy életét áldozza értünk. Tehát milyenk a legnagyobb szeretet, az Isten szeretete, milyenk a legnagyobb éle, örök élet, amit csak el lehet képzelni. Lukádó írja, a csillagok alkotója hozzánk fordult, és így szólt, gyermekem vagy, szívemből szeretlek. Tudom, hogy néha elfordulsz tőlem, de már akkor építem a visszatérésed útját, amikor látlak téged elfordulni. A világegyetem világossága vagy, az üzanya méhében éltem 9 hónapig, te éretted, és utána megszülettem, és meghaltam érted a kereszten, hát kételkedhetsz valamikor is az én szeretetemben. Tudni akarod, hogy meddig tart az én szeretetem? Megtudhatod, hogy ránézel a keresztre, és ott van a te Istened, aki véresen, fájdalomtól haldokolva ott van, és te érted, hal meg, hogy neked méltó életed legyen, ennyire szeretlek téged. Tehát Isten törődik velünk, mindene vagyunk, ahogy szokták mondani. Mindent megtesz azért, hogy nekünk igaz életünk legyen. Lehajolt hozzánk, sokszor elutasították, nem csak a kereszt, meg a megostorozáskor szenvedett, hanem mind a 33 évig, amikor az emberek megvetették, bántalmazták, nem törődtek vele. Amikor mindig elutasították, és hálátlanul elfordultak tőle. Tehát Istennek ez a különleges szeretete, az mindig hálára kell, hogy ébresszem bennünket. Tehát így szólhatunk, Istenem, köszönöm, hogy emberré lettél, értem. Köszönöm, hogy az én bűneimet, az én sorsomat magadra vetted Jézus Krisztusban. Elismerem, hogy bűnös ember vagyok, akinek szüksége van a megváltásra. Szükségem van rád, Jézusom. Köszönöm, hogy szeretsz engem, köszönöm, hogy felemeltél, köszönöm, hogy megalkottál, köszönöm, hogy bűneim következményétől eltekintettél, és örök életet adtál nekem. Elfogadlak téged megváltómnak, elfogadom a te szeretetedet, és ígérem, hogy tiéd leszek, és mindig te leszel az én életem kormányzója. Amen. Hát ezért adunk hálát most a szentségimádásban, hogy Jézus ennyire szeretett bennünket, és szeret most is, és szeret a következő években is. Nem tudjuk, hogy összeomlik-e az európai világ, de ha összeomlik, akkor is van szerető Istenünk, aki megőriz bennünket, és a bajban is mellénk áll, és vezetni fog, hogy megtaláljuk mindig az ő oldalmát és irgalmát.